Valóban nagy a kegyességnek a titka. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Amen. 89. Zsoltár első versét énekeljük, szeretett testvérek, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünkön ülve 222-es számú dicséretünket énekeljük, annak az első 5 versét. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Segítségünk,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen. Mai Zsoltár olvasmányunk a 4. Zsoltár a Szentírásból. Ezt olvasom. A karmesternek húros hangszerrel, Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem. Szorult helyzetemből ad nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Ti emberek, meddig gyalázátok dicsőségemet, meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével, meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Amen. Emeljük a szívünket az Úrhoz, Istenünkhoz, és fennállva imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, szeretnénk elmondani neked, hogy valóban hisszük, és bizonyosak vagyunk benne, hogy a mi életünk biztonságát csak te tudod megadni. Köszönjük, hogy így lehet. Köszönjük, hogy ebben a gazdagságban, ebben a bizonyosságban élhetünk, a te békédben, a te biztonságodban. Köszönjük szépen. Így köszönjük az elmúlt hét minden áldását, ajándékát, mindazt, mit te végeztél. Te tudod, hogy miben volt nehéz a szívünk, miben volt fájdalmunk, panaszunk vagy értetlenségünk. És azt is tudod, miben volt örömünk, reménységünk, győzelmünk, mi volt, ami talán sikerült. Kérünk, hadd legyen mindez a te szent kezedben, és a mi szívünkben pedig tőled való békesség ezekben. Köszönjük! Áld meg a mai Isten tiszteletünket, a mai napunkat. Valóban hadd legyen szent ez az itt töltött idő, és ezzel a szentséggel mehessünk tovább az élet útján. Szólj hát így hozzánk, gyermekekhez és fölnőttekhez, mindannyiunkhoz. A te szavad, a te ígéd érje el a szívünket, ragadjon meg bennünket. Cselekedj köztünk, rajtunk, bennünk, hatalmasan, ma is győzelmes Istenünk, kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve az 549-es számú dicséretet fogjuk énekelni, ezt a 65. Zsoltár dallamára énekeljük, az első verset énekeljük most. Közben a gyermekeket kérem, akik gyermek Isten tiszteletre mennek, hogy jöjjetek ide előre. Utazott már valaki tengeren közületek? Volt? Igen? Húha! És nem volt veszélyes? Nem? Vihar akkor most? Nem volt? Jó, nagyon jó. Hát akkor majd most gyerek Isten tiszteletben lesz. Áldott gyermek Isten tiszteletet nektek, mi pedig énekeljük 549-es dicséretünk első versét.
Thank you. Isten igéje, testvéreim, a mai vasárnapon is. Olvasom az új szövetségi napi ige szakaszomból Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott levele 3. fejezetéből az első 8 versetnél így szól. Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélkedés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igényt. Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla, sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamilyen hazudok, amit meg van írva, igaznak kell bizonyulnom beszédeiben, és bőrült kell, amikor perelnek veled. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, aki kijönti ránk haragját. Szó sincs róla. Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett nagyjá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, ki beszélünk, tegyük a rosszat, hogy a jó következzék benne. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Második, harmadik verset szeretném kiemelni ebből a szakaszból, amelyik így szól. Mi a haszna? Előnye a zsidónak, minden szempontból sok, és akkor innen, hogy elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igényt, mi következik ebből, ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt hét egyik sokat hallott kérdése, hogyan jutottunk idáig. Nos, a római levél olvasásában a harmadik fejezetben vagyunk, én olvastam ezt a szakaszt, és ha most azt kérem, akkor most próbáljuk meg visszamondani, hogy mi is volt, feltételezem, nehézséggel lennénk, és ha én azt kérem, na hogy értünk a római levélben idáig, a harmadik fejezetig, ahol már most, bocsánat, ezt mondom, nagyon könnyű elveszteni a fonalat. Múlt vasárnap szerettem volna mondani, valahogy kimaradt. Ige hirdetésben nem fér bele, hirdetések így is nagyon hosszú volt, de érdemes úgy olvassuk ezt a római levelet naponként, hogy elolvasva a napi igét, ezt a 6-8 verset, mert tényleg apránként van szedve, kétszer, háromszor, hogy szoktuk mondani, lassan értelmező olvasással, és nem baj, ha fogok egy ceruzát a kezembe, és aláhúzom azt a mondatot, hogy bekarikázom ezt a versszámot, amelyre azt mondanám, hogy na, ez megvan, amit úgy értek, vagy nem csak értek, hanem még magamra is találónak érzem, és valami más módon is érdemes volna jelölni azt, amit meg nem értek. Ugye, na ez hogy is van? És ez abban segít, hogy haladunk előre, időnként vissza lapozva, tudom összerakni, most így mondom, ha megértettekből a kulcs mondatokat, hogy mi, hogy épül egymásra, illetve az szép soron, hogy valamit megértek, kapok esetleg választ egy-egy olyan mondatra, amit meg előzőleg nem értettem. Mondtam, hogy állapostam ezt a római levelet, nagyon tudatosan, átgondoltan írja. Ez tényleg nem egy kapkodós levél, hanem valóban egy olyan, ahol a gyülekezet minden kérdésére igyekszik választ adni, méghozzá úgy, hogy bár tudja, hogy a gyülekezet ilyen olyan emberekből áll, sokfélékből, sehol ne botrálkoztasson, sehol ne ütköztessen, sehol ne feszültséget gerjessze, hanem sokkal inkább a Krisztus kegyelmére mutatva az Isten győzelmére mutatva hangolja össze a gyülekezetet egy egységként, hogy valahogy a, most így a tápról az előtt a között hidakat építsen, és egységet építsen. Amikor rájöttem, hogy kevésbé értem a romai remelet, hogy hogy is áll ez össze, én is fogtam a cimbozámat, és elkezdtem aláhúzogatni. És aztán aláhúzogattam, amiket úgy éreztem, hogy ezek a fontosabb úgymond tételmondatok, és azóta nem egyszer újra és újra ezekhez nyúltam vissza, hogy na, hogy is van ez, hogy lássam az egészet egyben. Nem állítom, hogy látom. Ebben a mai szakaszban nem volt aláhúzva semmi. Ma mégis nagyon megörültem, nem ma már készülve, nagyon megörültem annak, hogy mi minden van ebben is megfogalmazva. De visszatérek az alapkérdésre, hogy érünk ide? Pál elkezdi mondani, hogy az első fejezetben, hogy az ember hogyan és milyen nagyon elfordult Istentől, és az egy igazságát. És tulajdonképpen azt mondhat, hogy elszíti a pogány világot, de piszkosul. Egészen ugye a homoszexualitásig, hogy na hát ez aztán mindennek az ajra mit folyik. Igen, az ok felcserélték a teremtőt, a teremtett világ bármelyik darabjára részére, és a teremtő helyett valami mást imádtak, és ebben aztán kifordult az ember önmagából, kifordult a teremtési rendjéből, és hát ítéletre birtokoljunk mi. Na, amikor ezt írja Pál, na akkor húzhatják össze magukat a pogányok Rómában, jó, kihoz bennünket, na, megkaptuk a magunkét. A zsidók talán húzzák ki magukat, ahogy vagyunk az Isten népe, veszek. De aztán jön a második fejezet, és akkor azt kérdezik, te zsidó létedre kaptad a törvényt, ezt nagyon jó, de miért nem tartod meg? És hogy akarod te tanítani a törvényt másoknak, amikor te sem tartod meg? Hogy akarsz te példa lenni, amikor nem vagy példaértékű? Hát ez nem ér. Milyen? Bizonypredikában tisztik ismerős a mondás, ugye? Tulajdonképpen ezt mondja neki Pál. Na, itt meg a zsidók mennek össze, hát akkor is vagyunk jobbak. Hát akkor? És akkor utal a kegyelembe, amiről majd később fog beszélni a részletesen, de azt azért elmondja egyértelműen, hogy bár bűnös vagyok, akár pogány vagyok, akár zsidó, Istentől messzire szakadt, eltávolodott, eltévelyedett, lázadó bármi, és halált és kárhozatot érdemlek, mégis. Azért fölgyújtott a kegyelmet, mert a második fejezet 7. versében azt mondja, hogy mert Isten mindenkinek a cselekedetei szerint fizet meg, azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, ők életet ad. Vagy a fejezet végén azt mondja, hogy az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem az Istentől, aki a belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem a színe szerint van körülmentve, vagyis leállva róla, úgymond a bűn, az Isten elleni lázadás. Tehát megvan a dicséretnek az Istentől, a elfogadásnak, elismerésnek a helye, de itt még csak röviden utal rá, és majd később fogja ezt kifejteni. Minden esetre kimondja minden ember, független, hogy honnan jött, egyformán bűnös, eltévedett, olyan, aki elfordult Isten igazságától, vagyis senki sem tökéletes, míg a beszédében sem, hogy borzasztó, hogy minden ember hazud, ez az igen, borzasztó, nehéz, tiltakozzák, hát én nem. Oké? De nincs ebben senki, aki különb lenne, senki, aki ez alá ne tartozna vele, aki kivétel volna. Pogány vagy zsidó, törvénnyel vagy törvénnyel, egyébként sem tartotta meg. És akkor jön ez a harmadik fejezet. Mi a haszna annak, hogy ő zsidó? Mi a haszna annak, hogy ő körülmetélve? Mi a haszna annak, hogy ő rajta van az Istennel kötött szövetség jele? Akkor látszólag semmi. Akkor mi haszna, hogy van törvény, van szövetség, van Isten tisztelet, van kultusz, van áldozat, ha ugyanolyan bűnös, akkor semmi. Vagyis azt kérdezném ma, hogy mi haszna, hogy meg vagyok a keresztelve, ha úgy is vétkesedők és halált értelmek. Mi haszna, hogy konfirmáltam? Hát minek jártam végig, ha úgyis ugyanolyan halálra ítélt vagyok, mint aki besetette a lábát soha a templomba. Mi haszna, hogy itt ülök az Isten tiszteleten? Mi haszna, ha olvasom a Bibliát? Mi haszna, hogy befizettem egy egyház fenntartó járulékot? Mi haszna, ha ezzel én nem vagyok külön a többitől, ha ebből nekem nincs előnyöm, akkor minek? Na, ilyenkor szoktam megkérdezni, és ne akar beszélni, de nem kell mondani. Nem erről van szó. Csak nyilván a gyülekezet is felvetette ezt a kérdést, ezért beszél erről. És nyilván a korai egyháznak ez kérdése volt, hogy akkor mi haszna van ennek? Akik régi gyülekezeti tagok idősebbek, és még úgy úrvacsoráztak valamikor, hogy az 1990 előtti régi liturgia szerint, ugye Ravasz László állította össze a liturgiát, ott az úrvacsorai kérdéseknél nem három rövid kérdéske volt, hanem négy vaskos, 30-as évek, 40-es évek elején, a 30-as évek második felének, ahogy mondjam, ugye jó veretes mondat, körmondat fogalmazásában szerepel, ami az első kérdésben az volt, hogy hiszed-e, hogy te, akit Isten szentségben és igazságban megteremtett, a bűn miatt, és akkor nem mondom végig az egész hosszú mondatot, nem is emlékszem rá pontosan fejben, nem keresem ki, de hogy a bűn miatt méltó vagy halálra és a kárhozatra. És a gyülekezet felett rá, hogy hiszem, és valóban, hogy emlékeztek rá. Ez egy nagyon nehéz mondat. És akkor itt a kérdés, hát ha én úgy állok ide, hogy én halálra, kárhozatra, ítéletre méltó vagyok, az Istentől van a elszakadtságom miatt, akkor tényleg tegyen fel a kérdést, akkor mégis mi az, hogy itt vagyok? Mi az előnyöm ebből, hogy itt vagyok? Ugye ezt kérdezi ott Pál az akkoriaktól. Mert ránézésre akkor látszólag semmi. Én sem vagyok jobb, ugyanolyan bűnös vagyok, ugyanolyan halált és kárhozatot érdemlek, ugyanolyan eleszek vagyok. És mondanám, hogy pedig én, és akkor én ez a sokat hallottam, hogy én igazából jó vagyok. Mert jó is akarok lenni. Meg igyekszem is jó lenni. Hadd mondjak itt néhány nagyon gyakran tapasztalt önbecsapást. Az első, amikor azt gondolja az ember magáról, hogy megkereszteltek, rendben, konfirmáltam. Oké. Hát egy minimumot teljesítettem, pont. Jó, húsvét karácsonykor legalább ott van, ugye a nagy ünnepeken. Meg befizetek. Hát akkor már nem is olyan keveset teljesítettem, ugye? Akkor én jó vagyok, én rendben vagyok. A harmadik, amikor ezt másról gondolom. Nem akart konfirmálni az üdvözsőre, ez alattam, de konfirmálhattam. Nem fizet az egyházadot, nem baj, igaz, már 40 éves, már 50 éves, de amíg élek, én fizetem helyette, hogy rendben legyen a dolga. Kivel? Az úrral, az egyházzal, önmagával, vagy vele, vagy hogyan? Becsapások, önbecsapások, sorozat. Nem bántanak a kezzel. Azt mondja a lelki pásztor kollega. Megtértem, teológiára mentem. 10 évig egyedül éltem. Azt gondoltam magamról, hogy jó vagyok. Ugye kívülbelül rendezett az élet. Kijelentő 10 év után megnősült. És kiderült, hogy ez sem, az sem, abban sem jól csinálom. Nem bántani akart ezzel a feleségét, hanem megnősült, és kapott egy olyan tükröt, ami eddig nem volt. Mert a szokásaival, ami neki addig a beidegződöttség volt, berögződöttség volt, semmit nem zavar. Elpakolok, nem pakolok, elmosogatok, nem mosogatok, nyitva a bűnbajtó, vagy csukorik bajtó, csak ő lehetne sem mondani. Apróságok, persze, biztos. De kapott egy tükröt. És kiderült, hogy jelen mégsem vagyok olyan jó, mint aminek hittem magam. Magamhoz képest jó vagyok, mert nekem jó így. De abban a pillanatban, ahogy nem megfelelnem kell, de valakivel egyezművel kellene, úgymond jónak lennem. Ez a jóság abban a pillanatban kevés lett. Kiderült. Kiderült, hogy a mérce nem én vagyok, hogy szerintem jó vagyok, hanem ez a mérce sokkal összetett. Erről beszélt az ige. És azt kérdezi, mi hát a szövetségnek az erője? Mi az erője annak, hogy én Isten nagy családjához tartozom? Mi a haszna, az erője, a nyeressége annak, hogy én részese vagyok Istennek, az ő kegyelmének, az ő gyülekezetének, Anya Szent Egyházának? Ha mégsem vagyok olyan jó, mint én azt gondolnám magam. És azt mondja, mindenképpen sok, és az első, Isten, és akkor itt elsőképpen a zsidókkal mondja, rájuk bízta az ő ígéjét. Nem ritkán találkozom azzal, és egy picit távolabbról indulunk, hogy egyháztól távol álló emberek igyekeznének megmondani, hogy mi az egyház dolga, hogy mit csináljon az egyház. Én szeretném mondani, hogy foglalkozzon az öregekkel, a betegekkel, az árvákkal, a gyelesettekkel, a hajléktalanokkal, mit tudom én. Bocsánat, a kikerülni nem szeretnének, ugye? Ez nem egyszerű. De még akarban azt is megmondják, hogy mit ne csináljon az egyház. Amit nem ők szeretnének. Mint intézmény fenntartó gyülekezet. Hadd hozzak ide egyetlen. Nagyon-nagyon fontos terület az oktatás, ahol azt mondják nagyon sokszor, hogy az egyház ne tanítson az iskolákban. Ki az egyházzal, az iskoláktól. Persze ezt finomabban mondják, és azt mondják, hogy világnézetileg semleges oktatás. Ez sokkal utána európaiban hangzik. De akkor ugyanazt mondja. Mi a dolga az egyháznak? Az elsődleges, az Isten magasztal. Az ő jóságáért, a nagyságáért, önmagáért, a szentségéért, a kegyelméért. A második hirdetni az ő igényt. Ezt mondja Pál. Isten rá bízta az ő igényét, az ő üzenetét, az ő mondani valóját. De Isten, ő maga nem rekesztett bennünket négy fal közé. Mert azt mondta, hogy ez egész teremtett világ, az ő temploma, az ő otthona. És amikor azt mondjuk, hogy rám bízza az ő igéit, értendő az Ószövetségben valóban, abban a bizonyos szorosabb, szigorú értelmezésben, az Újszövetségben pedig, hát járvásában még úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten maga volt az ige. És az ige testélet, és közöttünk lakott, és láttuk, mondhatni őt magát, Krisztusban, aki az Isten ige. Láttuk az ő dicsőségét. Telve kegyelemmel, igazsággal. Vagyis Isten rád bízta a Krisztus hirdetését. Nincs bekorlátozva, hogy hol. Pál Timóteusnak írja a gyülekezet vezetőjének, a gyülekezetek vezetőjének. Hirdesd az igét. Állj elővel, alkalmas és alkalmatlan időben. Mindig, mindenhol, bárhol. Amikor elviszik Izrael népét fogságba, ezért kell proféta levelet kell idő után. És azt mondja nekik, hogy ott, ahol vagytok, vessetek, ültessetek, építkezzetek, sőt, munkálkodjatok annak a városnak a javán, ahol vagytok, mert annak a városnak a jól létel ti jól létetek is. Vagyis éljetek ugyanúgy tovább, mintha itt van lennétek. És ne feledkezzetek meg, hogy kik vagytok és mit bízott rátok Isten. És csak a 20. század borzató történeteiből milyen sokat jelentett. Egy-egy fogoly tábornál, egy-egy munkatábornál. Volt egy-két olyan ember, aki nem feledkezett meg Istenről és az igényéről. És tudott vigasztalni, és tudott bátorítani, kellett tudott teremni. Nincs alkalmatlan hely vagy idő. A zsidóságon is rábízta, mindegy, itthon vagy Jeruzsálemben, úton vagy, akárhol. Fogságban vagy, szabadságban, boldogok vagy, nehezebb időben. Rád van tízve az ige. Azt mondja, viseld a karodon, a csuklódon, a homlokodon, emlegesd fiadjelet, mondd újra és újra és újra. Mit tanul el beszélgetni, hogy van egy zsidó páskaünnep, és egy két nap gyerek család, megkérdi a családfőt. Édesapa, mit ünnepünk ma? Miért van ez a nagy terítés? És az édesapa elmondja az egész szabadulás történetet szóról szóra, és mert ez a gyerek végighallgatja, nagyjából egy 16-20 éves koráig, addigra már ő mondja fejből, vagy amikor az ő gyereke kérdezi, édesapa, mit ünnepünk? Hát később azt, hogy Isten erős készet nyújtott arra, kihozott minket Egyiptomból, a vaskohóból, a szolgálatházából. Mert annyiszor hallott, hogy kívülről tudja. Isten rájuk bízta az igét. Isten rájuk bízta az ő igényét, a Krisztust, a megváltást, a kegyelem hirdetést. Képzeld, ugye majd ilyen a 40 napja nem sokára. Ott áll Jézus, a tanítványok, megjelenetek csütörtöke van, és azt mondja Jézus, gyerekek, mindent elkészített. Minden készen van számotokra. Most már el kell végezzétek a munka hátralevő részét. Én megyek. Hát de, ugye ott értetlenkednek. És akkor azt mondja, hát menjetek is, tegyetek tanítvány, nem éppen. Tanulni lesznek nekem a föld végső határáig. És közben fölemeltetik a szemünk láttára. Elment. Ja, akkor most időzelve így mondom, nekünk kell megcsinálni azt, amit ő előkészített. A gyülekezetet, az egyházat, a kegyelem hirdetést. Egészen így ő vissza nem jön. És nem halasztja el a menüvenetet mondani, hogy jaj, hát még nem vagytok készen, nem vagytok fölkészülve, hanem elmegy, és elküldi a Szent Lelket, hogy készítettek, hogy felkészítettek. Rám bízta Isten az igéjét. Mi hasznom abból? Hát én az Isten igéjének, igazságának, a kegyelmének úgy vagyok részese, hogy ennél fogva a kegyelemben részesült ember vagyok, Isten minden jóságának, gazdagságának, mennyei áldásának részese vagyok, sőt, küldöttje, megbízottja, hogy ennek hirdetője, bizonságtevője, építője, gazdagítója legyen, úgyhogy közben dicsérem Istent, jóságait. Talán ezért van ma itt, hogy a szívedbe éljen Isten igényt kell hirdest, és képviseld ebben a világban. Alkalmas vagy alkalmas. És akkor itt jön Pálnak a következő kérdés, és mi van akkor, ha ez nem sikerül? Mert azt mondja, hogy hát igen, egyesek üdv lennének. Azt mondja Pál. Isten nagy hittel, bizalommal ránk bízta az ő igényét, de egyesek köztünk ebben hűd lenni, hitetlenné lettek. Vajon ez jelenti-e azt, hogy akkor Isten is hűd lenni lesz irántunk, vagyis elhagy engem is a halálban és a kárhozatban van? Vagyis Isten már nem bízta az igényét, de ha én megfeledkeztem róla, ő is megfeledkezik, én róla. Leegyszerűsítve a kérdés. És Pál szinte felkiált, semmiképpen sem. Szó sem lehet róla. Miért? Mert ő igaz, mert ő hű, mert ő változhatatlan, mert ő örök. Mert benne nincs változás, mert még csak árnyéka sem. Ő kezdettől mindvégig ugyanaz, alfa és omega, és közben semmi nem változik. Ezért hatalmas ő, ezért csodálatos a megromlott emberi logikák, gondolkodások szerint ezért is érthetetlen. Hát, ha valaki így viselkedne velünk, már hányszor azt mondja, hogy na, szóval sávok vele. Ő meg nem, hanem ugyanolyan hűséges marad örökre. Ami hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Olvassuk a sor bizony. És akkor itt jön az emberi gondolatmenet bukása, mert azt kérdi Pál, vélhetően a gyülekezet kérdés feltetését idézve. Ha pont abban látszik meg, hogy Isten milyen nagy és milyen igazságos, hogy én milyen bűtlen vagyok, akkor nem sokkal inkább az a jó Istennek, ha én bűtlen vagyok. Nem sokkal inkább akkor látszik meg jobban az Isten nagysága és dicsősége és szentsége, ha én minél rosszabb vagyok. Ugye, hogy Faragóci? Olyan ez, mintha azt mondaná a diákban, hát én azért írtam egyes dolgozatot tanárnak, hogy meglássák, hogy a tanárnak milyen okos. Mert ugye különbség sokkal jobban kilátszik. És még ez egy dicsérletet is érdemel, ugye tanár, mert hát ma. Most akkor látszik, hogy ki hol van? Tragikus? Tragikomikus? Hát az. Ez a megbomlott emberi gondolkodás. És nyilván azért beszél erről Pál, mert ez törvetődött. De most legyünk rosszak, hogy látszódik, hogy Isten milyen jó. És ez milyen jó Istennek. És még el is hiszem. Hát igen, csak életlen gondolkodás, de oké. Az emberi logika, romlott logika, tegyük inkább rosszat, hogy következik belőle a jó. Védkezzük minél többet, hogy minél jobban látszódik Isten jósága. Mert minél rosszabb vagyok, annál jobban látszik, hogy Isten milyen jó. Csak mielőtt azt gondolnám, hogy ez csak Pálnak a gondja, hogy most ezt a kérdést meg kell válaszolni és oldja, azt is mondom, hogy nem. Mert hogy azt hiszem, sokkal inkább mindenki a kérdése. Arról van szó, ugyanis, hogy belátva, hogy vétkes vagyok, nem nyugodhatok meg, mert nem olyan nagy baj, nem nagy vétkeim vannak, csak ilyen kis apró, kis másami. És akkor ez alapján a felvetés van, amely mondjuk, hogy ez még jól is jön Istenet, ugye? Nem. Hanem még ezekkel nem is küzdenem kell. A kisebb vétkeim ellen is küzdenem kell, mert mindenképpen méltó vagyok az ítéletre. Mennyire? Ennyi beszéltem Jézus magyarázatban ezt a parancsolatot. Számomra a legesleg megdöbbentőbb benne az, amikor a nejlőből azt mondja, hát azt mondod, a fele barátodra nem lehet társadalmi bonot. Miért tudod a törvényszéki eljárásra? Hát nem szoktuk egymásra mondani, ugye? ennyivel gyalázod a másikat, hogy bolond. Mert ezzel szidalod, és ezelőtt megkantod, ezért benne gázolsz a lelkében, mi mondani, mint bolondok? Akkor a bolondot mondani, hát ez semmi sem, de bolondot mondunk. És akkor már kimerítetted a nevét. Szóval szembenézve ezzel, hogy na akkor igaz az Isten és én ne, akkor most ez hogy van? Akkor azt mondod, hogy nincs más esélyes lehetőségem, mint nagyon határozottan igyekezni és törekedni arra, hogy hűséges maradjak hozzá. Hűséges maradjak ahhoz, hogy dicsérje, vágjon, magasztaljon őt, és hűséges maradjak ő hozzá abban, hogy az egész életemben, a szavaimmal, a tetteimmel, a viselkedésemmel kívülöm őt. A minden kegyelmnek a forrását. És tudom, ha bukok is, újra felállhatok, mert először a kegyelem. Hogy újra és újra ő megbocsájt, talpra állít, újraindít és küld a szolgálatba. Mit mondjak rá? Először is álmodjunk azon, hogy Isten az ő hűségét soha nem adja fel. A mi hűtlenségünk ellenére sem. Kettő, törekedjünk minden nagyobb odaadásaiját, hogy valóban magasztaljuk őt, az örök hűségért, mert őt van el mindenkor ki. Ám legyünk hűségesek az ige hirdetésében. Hogy zenjen az ajtónkon a bizonyságtétel arról, hogy mi meg, ahogyan mi megéljük az ő jóságát, kegyelmét, vagy éppen mondja viselését, szüntelen. Hát vezessenek minket ezek a gondolatok bennünket ezen a héten. Mi az előnyöm? Hát rám bízta Isten az ő igényét. Igenis előny, mert azt jelenti, hogy benne vagyok az ő gazdagságában, az ő szeretetében, az ő törődésében nem fog elengedni. De lelkül hozzá jó is mindenkor. Amen. A megkezdett 549-es dicséretben a harmadik versét énekeljük, szakaszt elhagy most is szívünk. Légy velünk munkáinkban, emberi találkozásainkban, hordozott terheinkben, úgyis betegeinket. Segíts azokat, akik valamiben vagy feladat előtt állnak. Vizsgáznak, számot adnak, valami határidő szorítja őket. Légy velünk, Urunk, az időjárásban. Te tudsz kirendelni esőt. Tudod, mi nagy szükségünk van rá. Könyörülj, kérünk. És légy velünk azokban a dolgokban, amelyekben sokszor úgy érezzük, hogy nem értjük, hogy van, sőt úgy adja ezekben bölcsességet, józanságot, döntéseinkben is világos látást. Áld meg gyülekezetünket, Anya Szent Egyházunkat. Áld meg vezetőinket, adj nekik bölcsességet, felelősséget, minden dolgokat. És mi hadd gyűjjünk össze, hétről hétre, újra s újra téged dicsérni együtt a testvéri közösségben. Köszönjük a meghallgatás ajándékát. Amen. Egy percnyi csendességben orvon a szóval, ezt időnkönben imádság, mondjuk el Istenekre. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet. Elsőképpen hirdetem az adakozást. A negyedik Zsoltárban hallottuk ezt a mondatot. Igaz áldozat van áldozatok, és bízzatok az Úrban. Az alkalmunkat hirdetem. Ugye múlt vasárnap azt mondtam, hogy mi van a szószékcsere, azóta írtam a csatornáinkon, hogy át lett rendezve a dolog. Nem ma van, jövő vasárnap lesz a szószékcsere, tehát jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet, gyermekistentisztelettel, és a vendég ige hirdetőnk Németh Judit lesz. A gyülekezet 3-mal ezelőtti lelkipásztora, Németh Győző, a tiszteleti úrnak a lánya.
Az idősebbek emlékezhetnek rá, Némegyőző nagy tiszteletre, ura, láttam, mert pörög a Winchester, kerregítottam, ott van, aki igen, van, akinek megvan. Jó, na ő Salgótarjánban lelkipásztor, nincs meg? Némegyőző. 90-es évek, igen. És a nagy tiszti asszony neki jön, nem tudom, amíg ő itt volt, itt nőtt fel, itt volt gyerek. Nem most volt, a múltkor. Igen, így van. De ő lesz a vendégünk, én pedig Salgótarjánba megyek. Most Isten tisztelet után felnőtt konfirmációs foglalkozást nem tartunk, majd egy mondatot azért váltunk. A fiataloknak mondom, ha van kedvetek, akkor üljetek be a mostani konfirmandusokhoz. Most egy van, kettő, valahogy igen. De irodában akkor ott, vagy a teremben mindegy, találkozunk utána, és akkor ott beszélgetünk egy kicsikét. Jövő vasárnap viszont nem vagyok, és akkor tényleg nem lesz a felnőtt konfirmációs óra, de nektek majd mondom, hogy hogyan. Aztán alkalmányok június 7-e a családi nap, amikor ugye istentisztelet, megemlékezés Trianonról, Csele Tanár úrnak, a tanítónak az emléktáblához szorúzása, és közben két üstben megfő valami finomság, és nem hazaszaladunk, hanem egy rövid táncbemutató, egy kórus éneklést követően, hogy jól tudom, szervezés alatt, így van, azt követően egy közös ebéd itt a templom udvarban, június 7 vasárnap. A családi hétvégén július 3-4-5, mondanám, hogy de messze van, igen, de a helyet foglalni kell, előleget küldeni kell, tehát azt kérem, akik szeretnének jönni, nagyon gyorsan döntsék el, és jelentkezzenek. A felnőtt ár 30 000 forint, az a 11 év fölött, 6-11 év között 20, és 3-6 között 15, 3 év alatt ingyen van. Reménység szerint péntek reggel utazunk a jégmadárra, este vasárnap ugyanúgy, még nincs kint a jégmadár menetrendje a Máknál, de reméljük kint lesz, és akik mennek tovább Zánkára, azok meg onnan vonatoznak tovább. Nincs ebéd az árban, van svédasztalos reggeli, és van meleg vacsora, és akkor úgyis ebéd után kimegyünk strandra, vagy kirándulunk, vagy valami, tehát vagy szendvicssel, vagy amit lehet. Tessék? Lángos, pizza, fánk, mit tudom én, hasonló egészséges nyalánkságokkal. De a lángos az egészséges. És akkor legyen rajta sok fokhagyma. No, tehát ilyenekkel leszünk. De bőséges, védasztalos reggeli, és akkor így ki lehet bírni a napot. Tegnap volt egyházmegyei ifjúsági napunk Szentendrén. 4 konfirmált fiunk volt ott. 2 itt is vannak, akik az éjszaka fáradalmait időben, vagy a nap fáradalmait éjszaka időben kipihenték, és ők szeretnének néhány szót szólni az én erős biztatásomra, hogy is van. Gyertek, bátorkodjatok ide.
Mindenki kíváncsi rátok.
Áldás békesség, először is nagyon hálás vagyok azért, hogy elmehettem, mert sok pozitív élményem megmaradt a tegnapi napról. És hát nagyon jó volt látni, hogy mennyien konfirmáltak már le itt a környékről, mert tele voltunk minimum 200-an, 250-en, és nagyon meglepődtem, mert voltak csoportbeszélgetések is, és nagyon meglepődtem, hogy a végénél ugye imádkoztunk is, nem egy gyerek imádkozott hangosan magától, és akkor éreztem azt, hogy nem azért mentek el a legtöbb gyerek, mert a szüleik azt mondták, hogy úgyse csinálunk semmit szombaton, tehát még nem menjünk el. És nagyon jó volt egy délutáni programok, tehát egész nap foglalkoztak velünk, de persze nem is éheztünk, mert adtak reggelit, meg ebédet, és hát én már reggelnél majdnem jól laktam, de akkor kezdtek el a palacsintákat kirakni pár tálcával, szóval azt mondtam, hogy ezt nem hagyhatom ki. És tehát összességében nagyon jó volt, és nagyon hálás vagyok, hogy elmehettem, mert én nagyon élveztem. Köszönöm.
Áldás végesség. Én a programokról szeretnék beszélni. Lehetett focizni, labdázni, illetve szemháborúban részt venni. Mi a röplabdát választottuk, ahol hát mi csúfos feleséget szenvedtünk, de azért oda tettük magunkat. És szeretnék még annyit mondani, hogy nagyon tetszett a közösség, tehát a szervezők nagyon közvetlenek voltak, nagyon jó fejek voltak, tényleg foglalkoztak velünk, kérdeztek, hogy szeretnénk-e, ja, még illetve még a programok közül még lehetett a tornasalagban csináltak akadálypályákat, és hogy szóval legyünk, hogy menjünk oda, próbáljuk ki, illetve azok a ifisek, akik elmentek erre az eseményre, azok is rendkívül közvetlenek voltak, tényleg azon a csoportbeszélgetésen tökre nyíltan beszéltek őszintén, és tényleg így teljesen meglepődtem, hogy mennyire otthonias ez az esemény, hogy tényleg mindenkit, mintha egyfajta régi barátom lenne. Hogy általában az ember, amikor idegenekkel beszél, akkor egy kicsit így fél, stb. De itt nem ez volt, és így egy teljesen jó élmény volt. Köszönöm.
Köszönjük szépen a beszámolótokat. Valóban nagyon gazdag nap volt, 245-en konfirmált fiatal volt, egy ifjúsági zenekar nyomta a zenét, de nagyon profi módon, tehát tényleg ott a három gitár, két billentyű, dob, hegedű, kitűnő énekhangokkal, a profi hangosítással, tehát igazán nagyon-nagyon jó volt, és hát amikor 200-250 ember énekel, azért az úgy megszólal, tehát abban van erős minden. És hát valóban palacsintából azt mondták, 1000 darabot sütöttek egy utára, hogy igen, azt mondjuk, akkor rögtön látom, hogy ez tekintélyes mennyiség, és mindezt utána egy kiadott zöldségleves, meg egy brassói után még akkor igyekeztünk letolni, meg a süteményeket, amit hoztak hozzá, miután még reggelit is tettek ki. Tehát teljes nagyfokú gondoskodás volt, de nem ez volt a lényeg nyilván, valóban az a lelkiség, amivel együtt lehettünk. Engem ugye, mint felnőtt kísérőt, felnőtt csoportba ültettek. Nagyon gazdag beszélgetés volt, nagyon mély őszinte bizonyságtételekkel, nagyon jó élmény volt, hogy sok olyan gyülekezetünk van, és a gyülekezeteinkben sok olyan felelős, nem csak lelkipásztor, hitoktató vagy presbiter, hanem akár gyülekezetetek is, aki szívén hordja a gyülekezeteinkben az ifjúságnak a sorsát, a jövőjét, a munkáját, imádságosan, felelősen, nagyon-nagyon gazdag élmény volt. És nagyon jó, hogy ez így megszerveződhetett, és nagyon jó, hogy az egyház egyennek a költségét ugye fizette, mert ahogy magunk tudtuk óvatosan, ez egy milliós költség nyilván egy ilyen program. Úgyhogy tényleg nagyon klassz volt. Remek. Aztán folytatásban presbiter testvéremnek hirdettem, hogy presbiteri újságot, aki nem vitte még el, itt ki van téve, az irattervezés asztalon, és az irattervezés asztalon pedig egyébként is érdemes körülnézni, mert szerintem mindig van valami szép új, vagy amit nem új, de még nem vettünk észre, és lehet, hogy hiányzik a könyvtárunkból, vagy az olvasóvalónkból. Múlt vasárnap voltak a választások, mondtam, menjünk el választásra. A választások margójára, ugye nagyon sok mindent hallottunk, olvastunk, mondtunk, stb. Azóta Isten igéje vezet minket abban, hogy imádkozzunk mindig a vezetőinkért. Ez most is így van, hogy Isten nagyon bölcsességet az új parlamentnek és az új kormánynak, hogy valamiképpen, ahogyan Salamon mondja, hogy Istenem adj bölcsességet, hogy a te népedet úgy vezessen, úgy kormányozza, hogy ez valóban hozzád való bölcsességgel legyen. Legyen ez imádságunk témája és reménységünk egyaránt. Végül a torony alatt a fali újságon van két olyan lap, amin lehet iratkozni. Az egyik imádságra, Isten tisztelet elején. Bíztatok erre, tudom, hogy nem olyan könnyű ideállni és imádkozni, de ha valaki megpróbálja, itt már kiderül, hogy nem nehezebb, mint otthon magamban. Bátran, a másik a temetői fűnyírás. Ez sem népszerű, mint az imádság, tudom, de ha esik az eső, mérni fog a fű, úgyhogy kérem szépen a lehetséges időpontokra, aki úgy érzi, hogy egyszer szívesen fölkapja a fűkaszát, akkor ez iratkozzon föl, és köszönöm szépen ezt is. Záró énekünk a 798-as dicséret lesz, az ige hirdetéshez, az már remélem, gondolom, hogy erősen passzol, hűséged végtelen. Ma Isten tiszteletünket a himnusz éneklésével zártuk. Ő az Isten, aki elhívott titeket. Áldott szép vasárnapot, megáldott jövőjétet mindjárt Isten velünk, viszontlátásra.